forduljunk az Úrhoz, imádkozunk, kérjünk az ő áldását ezen a gyönyörű szép napon, és akkor vágjuk a témában, jó? Úr Jézus, köszönjük szépen ezt a gyönyörű szép napot. Köszönjük szépen ezt a gyönyörű hóesés. Amikor kinézünk, látunk ezt a gyönyörű szép világot, amit te teremtettél, annyira kreatív, annyira hatalmas vagy. És köszönjük, hogy itt vagy köztünk. Megígérted nekünk a te jelenlétedet. Hiszünk, hogy nélküled ez az egész egy eléggé nagy hiába valóság. De köszönjük, hogy itt vagy velünk. Kérünk, hogy maradj velünk egész napon a filmklubban is. Kérünk, szólj hozzánk. Kérünk, hogy taníts minket. Látod, hogy mindenkinek az élete más háttér, más dolgokkal küzdenek, más gondok, más helyzetekből jönnek. Kérünk, hogy áld meg mindannyiunkat. Hadd kapja mindenki, amire neki szüksége van. Taníts minket számlálni a napunkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Taníts minket, hogy tudjunk élni minden percedre, dicsőségedre. Köszönjük ezt a csodát, hogy egyáltalán vagyunk itt ezen a mai napon. Köszönöm, hogy meggyógyítottál, hogy nagyjából tudok itt kiállni és beszélni. Kérek, hogy legyél velem hangommal, tudjak el mindent elmondani, amit rám bíztál. Köszönjük szépen, Úr Jézus, és kérünk, hogy ez az egész nap te rólad szóljon. Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké. Okay. Ugye nagyon sokan, nem mondom, hogy mindenki, de nagyon sokan mi szeretjük azt a pörgős életet, ugye? Tenni, menni, csinálni, minél többet csinálni, annál jobb. Ki az, aki azt mondja, hogy én szeretek egy pörgős életet élni? Na, csak ennyi. Többiek ilyen lusták vagytok, ugye? Nem szeretek menni. Tehát általában ez jellemző a mi korunkról. Ugye mi nem szeretünk unatkozni, mi szeretünk rohanni, csinálni, menni. Sőt, azt hiszünk, hogy minél többet csinál az ember, annál színesebb az az élet, ugye? Annál értékesebb, annál fontosabb az az élet, mert nézd meg, olyan sok embert kell felhívni, olyan sok helyen kell járnia. És ez jellemző, mondjuk szinglikre, ugye? Nem egyedülállókra, szinglik. Ugye szingli azt jelenti, hogy olyan sok dolgom van, hogy nekem nincsen időm megházasodni, ugye? Olyan sok programom van, annyira értékes az én életem, hogy nem fér bele egy esküvő. És szinglik maradnak. De ez nem csak jellemző szinglikre, ez jellemző családokra is, ugye? Családok is szaladnak, ugye? Rohannak, viszik a gyerekek fuvolóórára, úszásra, stb. És ezek a családok minden programot csinálnak. De ez nem csak jellemző szinglikre és családokra, ez jellemző gyülekezetekre is. Gyülekezetek vannak, olyan sok programok vannak, mentem egy gyülekezetbe, és kértem, hogy akkor magyarázzátok nekem, hogy milyen programok vannak itt. És azt mondták, hogy jó, kezdjük az ifjúsági programokkal. 20 perc múlva után le kellett állítani. Most nem is értem, mert nem látom át ez az egész. Olyan nagy káosz volt, csak az ifiben. Ugye minél több program, minél több réteg program, ugye? És az a jó gyülekezet, ahol sok-sok program van az időseknek, az ifjúságoknak, és a családos kör, stb. Mintha az lenne a cél, hogy minél több programot megszervezünk. Tehát mindenki mindent akar csinálni, és nem mondanám, hogy az baj. Sőt, azt mondanám, hogy ez a korunknak a legnagyobb előnye. Ez a korunknak a legnagyobb előnye. Minden lehetséges, ugye? Ha akarsz tanulni 3 nyelvet, hajrá! Vágjál bele, tanuljál angolul, németul, spanyol, mit tudom én. Minden lehetséges, ugye? Ha akarsz hangszert tanulni, akkor játszál a klavinovát, vagy mit tudom én. Hol van a Péter? Mit játszottál? Zongra? Klarinét? Ugye? Tehát, ha akarsz, szerezél magadnak 3 diplomát. Tehát ez, ami jellemző a mi a korunkról, hogy minden lehetséges nekünk. Minden lehetséges. Csak, ugye, ez a mi korunknak a legnagyobb hátránya is, hogy túl sok a lehetőség. Mindent akarunk csinálni. Olyanok vagyunk, mint az ember, aki bemegy az oceanban, ugye? És ott van egy bevásárló kosár, jaj, ez is kell nekem, na ez is fontos. Ha, és akkor ez idő után nem minden belefér abban a kosárban, az oceanban. Válogatni kell egy kicsit, ugye? Mi azt gondoljuk, hogy minden fontos, ezt is akarom. És azért vannak cikkek vagy tanítások, hogy hogy kell multitaskingolni. Ki az, aki tudja, ez a multitasking, az mit jelent? Lehet, hogy tudjátok, hogy hogy hangzik magyarul, ugye? Multitasking az, amikor az ember megy edzelni, ugye? Mondjuk a nő. A nő megy edzelni, a konditeremben ráül a biciklire, és megy, ugye? És akkor közben SMS-ezik, ugye? Mert tud SMS-ezni, és közben járja a biciklit, és tudja ugyanakkor hallgatni a zenét. A három dolog tud csinálni egyszerre. Fantasztikus, ugye? Ez a multitasking, mindent belepréselni abban a kosárba. Mindent tudunk csinálni. Csak ez az igazság, hogy nem mindent belefér. Nekünk válogatnunk kell. Mi az, ami fontos? Mi az, ami azt mondjuk, hogy igen, ez be kell, hogy férjen a kosárba. És mi az, ami azt mondjuk, hogy nem érdekel. Ez nekem nem annyira fontos. Tudnunk kell, hogy ha igent mondok valamire, az ugyanakkor, hogy én nemet mondok valami másra, ugye? Ismerek több férfiak, aki szeretnek segíteni mindenkit. Állandóan mennek segíteni, és olyan jónak tűnik, csak ugyanakkor nemet mond az ő feleségének, nemet mond az ő gyermekének, ugye? Mert ha igent mondsz valaminek, akkor az ugyanakkor, hogy az ugyanaz, hogy de nemet mondsz valami másnak. Tehát erről van szó a mai napon. Hogyan döntünk el az életünkben, hogy mi az, ami fontos? Mi az, ami fontos? Mi az, ami nem fontos? Mi az, ami nem fér be a kosarunkban? Milyen alapján döntsünk, hogy ez fontos, vagy nem fontos? Végül is erről szól az időbeosztás és a tervezés. Milyen alapján tudunk hozni ezek a döntéseket, hogy ez belefér az én életemben? Nem olyan könnyű így tervezni. Ha többen fognak jönni, alig vannak székek. Hívtam őket, hogy hozzanak széket, tehát remélem. Saci, de ott tudtok leülni, úgy a másik oldalon. Jó, oké. Okay. Tehát, lehet, hogy valaki egyetért velem, hogy igen, dönteni kell, mi az, ami fontos, mi az, ami nem fontos, de lehet, hogy nem ért velem egyet azzal, hogy tervezni kell. Lehet, hogy valaki itt van, azt gondolja, hogy a Biblia nem szólít fel minket, hogy tervezünk. Valaki tud mondani egy Biblia verset, hogy tervezz az életedet. Tessék? Aha, nagyon jó. Aha. Igen, nagyon jó. Igen. Ha 20 000 vannak, és neked csak 10 000, gondold végig, ugye? Gondold végig. Ha valaki egy toronyot akar építeni, akkor gondold végig. Nagyon jó. Nagyon jó. De nem mindenki így látja dolgokat. Ugye van egy, azt hiszem, egy magyar közmondás, hogy ember tervez, de Isten végez. És mintha, mert Isten úgyis végez, akkor hiába tervezni, ugye? És lehet, hogy ez az illető egy-két dolgot igyekezett tervezni az életével, de nem sikerült. És amikor az ember tervez valamit, és nem sikerült, akkor ez nagyon fájdalmas. Az egy nagyon nagy csalódottság. És inkább könnyebb nem tervezni. Nem tervezek semmit, úgyis az Isten fogja végezni. Azt kell, hogy mondjam, hogy azt tapasztaltam Magyarországon, hogy általában a magyar ember nem tervez. Általában a magyar ember nem tervez. Több oka van ennek. Kicsit fölöslegesnek tűnt tervezni a kommunizmusság idején, ugye? Inkább az emberek ilyen túlélő mentalitások, és az a generáció mai napig ilyen túlélő mentalitás vannak. Nem tudnak előre nézni, mert reménytelennek tűnt sokszor az élet. És csak hálásak voltak, hogy tudtak túlélni a dolgot. Ki az, aki tervezett? Kommunisták, ugye? Nekik volt 5 év tervek, ugye? Tehát ilyen tervez, ilyen rossz rossz dolog lehet. És sok keresztények azt gondolják, hogy nem is biblikus tervezni. Az ezoterikus tapasztalat, amit beszéltünk novemberben, akkor felsoroltam bizonyos statisztikák, és ott magasabb, mint 80% a magyar ember nem tervez. Azt mondja, alig látok át a hétemen, hogy mi lesz a jövő héten. Nem tervez. Tehát mit tanít a Biblia? Vajon mit tanít a Biblia erről? Tervezünk, vagy nem tervezünk? Itt van egy pár vers, tudnánk többet is felmutatni, de csak hagyd kezdjünk ezekkel. Példabeszélek 16:9. Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja a járását. Tehát a Biblia feltételez rólunk, több helyen, Biblia feltételez rólunk, hogy mi tervezünk az életet. Sőt, fontos tervezni. Mi tervezünk az életet, de mit mond ez a vers? De az Isten tényleg végez, ugye? Tényleg végez az Isten. Az Istennek a szuverén terve úgy is fog megvalósulni. Csak hogyan kell ezt a két teológiai igazság egymás mellé tenni? Mert az Istennek a terve úgy is fog megvalósulni, akkor azt jelenti, hogy nekem logikusan nem kell terveznem? Nem, nem így van, ugye? Mert a Biblia azt mondja, hogy mi 100% felelősek vagyunk az életünkre, és terveznünk kell, de ez Istennek a szuverén terv, az meg fog valósulni. Ugye? És ez egy paradoxon. És nekünk úgy kell érteni ezt a témát, hogy ez egy paradoxon, ez egy misztérium. Felelősek vagyunk, de az Isten terve úgy is fog megvalósulni. Vannak keresztények, akik azt mondják, csak ha tervezel, akkor te hitből élsz. Ha nem tervezel, nem is élsz hitből, csak látásból. Ha nem tervezel, semmi történik az életeddel, csak ide-oda vándorolsz. Vannak keresztények, és én ehhez a csoporthoz tartozok, hogy igenis, amikor mi tervezünk, ez nem más, mint mi hit által lépünk. És pontosan ez a vers ezt mondja, Példabeszéd 16:3, bízd az Úrra a dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Uram, itt van az én szándékaim, itt vannak az én terveim, és oda viszünk ezek a terveket az Isten elé, imádsággal, alázatosan. Ez az a szándékom az életemben. Én úgy érzem, hogy de ebben az irányban vezetsz engem. Tehát tervezünk, vannak szándékaink, de ugyanakkor bízunk az Úrban. És ez itt, ez az alap a tervezésnek. Hogy mondjam egy pár példát, hogy tudjunk, hogy miről beszélünk, ugye? 2009-ben voltak terveim. Az volt a terveim, hogy befejezem írni egy könyvet a házasságról. És szépen alaposan megterveztem, hogy hogy fogom ezt írni. Sajnos csak angolul megy az írás, a magyar nyelv az nagyon-nagyon nehéz, amit azt jelenti, hogy kell találnom jó fordítók. A fordítók már augusztusban befejezték az ő munkájukat, gondoltam, hogy ez a könyv hamar meg lesz, alig várom. De kell egy lektoráló, ugye? És a lektoráló is végezte a munkát, de kellett még valaki, aki átlátja az egészet. És ezt a könyvet odaadtam, és úgy néz ki, hogy be lett fejezve, de a függőlék marad. Az utolsó rész a könyvnek, ugye? És kértem valaki, hogy ezt a függőléket fordítsa le, és akkor átnézem a feleségemmel, és akkor be lesz fejezve. És azt mondja, na, semmi problém, vállalom, gyorsan lefordítom ezt neked. De kiderült, két nap múlva neki költöznie kell. És nem sikerült neki. Nem baj, gyorsan keresik valaki más. Suhai Gyuri, kell ez a függőlék. Ez egy teológiai bonyolult fejezet lesz. Ezt meg tudod csinálni? Meg tudom csinálni, Robi, semmi gond. Meg lesz az, hétvégén befejezem. Telefon beszéltem Gyurival tegnap. Valaki tudja, hogy mi történt vele? Mi történt vele, István? Elszakadt az Achilles tendon. Fekszik ez, tegnap műtették. Robi, nem fogom tudni csinálni ezt a függőléget. Legközelebb, jövő héten. Tehát nincsen befejezve. Terveztük egy ajtót a hálószobánkon. Beköltöztük egy új házban. 8 hónap ezelőtt kiadtam a feladat, hogy csináljanak egy ajtót a hálószobákban, ugye? De az ajtó kicsit fura, mert be kell vágni egy részt, mert úgy megy le a tető. És 8 hónapig várjunk erre az ajtóra. Még nem tudta csinálni, most kicsit mellékesen mondom ezt, hogy mert többen köztök nem vagytok házasok, de egy nőnek nagyon fontos egy hálószobai ajtó. Amikor a gyerekek 10 méter arrébb vannak, ugye? És nincs meg egy hálószobai ajtó. Kiadtam ezt a feladat valakinek, hogy csinálja meg ezt az ajtót. Tudod, mi történt vele? Az Achilles azt szakadt meg. Ez durva. Ez a második ember, hogy kiadtam egy feladat, és az Achilles tendon az megszakadt neki. És azután meggyógyult, akkor kirabolták az ő műhelyet, és azóta a felesége el akar válni tőle. És csak várunk, hogy majd valamikor lesz ajtó. Tehát tervezhetjük az életünket, csak nem mindig jönnek be, ahogyan mi szeretnénk. És igazából van egy hosszú listám olyan dolgokra. Ja, akkor pedig másik. Terveztem, hogy péntek este fogunk pingpongozni. Barta Lajossal, kórus után, Bíator Bágyon. Ő és én körülbelül ugyanazon a szinten vagyunk pingponggal, és nagyon szeretjük egymással lenni, pingpongozni. Nekem kell egy kis mozgás az életemben, ugye? Jövő héten őt is fogják műteni. Tehát a térdel van gond, és egy hónapig lesz a kórházban, vagy az ágyban. Mondom, lehet sorolni, megyek tovább? Nem megyek tovább, de értetek, hogy mindig ilyen dolgok vannak az életünk. Csak az nem jelenti, hogy nem tervezünk. Az Isten kér tőlünk, hogy tervezünk, de bízunk a dolgokat a Istenre. Tehát az egyik extrém, hogy nem tervezünk, az nem jó. Azért, mert lehet, hogy a te terveid az Istentől van. És lehet, hogy Isten azt kér tőled, hogy merjél álmodni. Mit szeretnél csinálni az életeddel? Mert lehet, hogy az Isten így szól hozzád. Mi az, amit szeretnél csinálni az életeddel? Ha tudnál bármit csinálni, mi az, amit csinálnál? Merje álmodni egy nagyot. De itt is van egy veszély. Ez egy dolog, hogy nekünk terveznünk kell, de vigyázzunk, hogy nem esünk át a lónak a másik oldalán. Ugye? Amerikában nagyon sokan tervezik az életüket. Ez az egész Németországban és Amerikában a time management az egy ilyen tudomány lett, ugye? Nem tudom, valamennyire ismertek ezek az előadásokat, de elég undorító tudnak lenni, hogy minden percet tervezik, ugye? Különböző naplók lehet venni, hol egy hónapot látsz egyszerre, ugye? Két oldal egy hónap. De vannak olyan naplók, hogy úgy veszed meg, hogy két oldal egy nap. És mindent az égvilágon beteszed ott a naplóban. 6 óra 10 fogmosás. Vagy mit tudom én. És minden részlet tervezik az életet. Ez egy kicsit sok. Ez egy kicsit sok. Nekem volt ilyen Franklin Day Plan-em. Fekete bőr, ugye, és az emberek viszik, mint a Bibliát. Ez itt van az én életem, ugye, mindent tervezek. És akkor tudod, hogy egy kicsit túlzásban estél, mert ugye, a tizedik dolgot, amit te terveztél azon a napon, ugye, éppen nem jön be, ugye? Mert a tizedik dolog az volt, megyek a postába kifizetni a számlákat. Mész a postában, és ott van egy hatalmas nagy sor, ugye? És csak terveztél csak 5 perc, de kiderül, hogy ez 25 perc. Már voltál ott azon a helyzeten? Ugye én már nagyon sokszor, többször elhatározom, hogy többet nem jövök a postába. De tudod, hogy akkor túlságosan ragaszkodsz a saját tervehez, amikor ideges vagy, amikor valami nem megy úgy, ahogy kellett, ahogy tervezted, ugye? Vagy valaki felhív téged, és éppen akadál valamit fontosat csinálni. Tehát vigyázzunk, hogy ne túlságosan ragaszkodunk a saját tervünkhöz, mert az se jó. Van egy mondás, ami szerintem nagyon jó. Az élet valójában arról szól, hogy mit történik veled, amikor közbe tervezed az életedet. Ugye? Mi azt gondoljuk, az élet arra szól, ez a nagy terveket, amit én akarok megvalósítani, de inkább az élet arra szól, hogy mit történik veled, de hogyan reagálsz azok a dolgokról, amit történnek veled. Ott állsz a posta sorban, és ideges vagy, és mérges vagy a világra, vagy tudsz mosogni és beszélni az emberekkel, akik körülötted vannak. Kicsit feldobod a légkört, és örömet hozol a világban. Tehát az élet arra is szól. Tervezünk, de vigyázok és készülünk, hogy lehet, hogy nem fognak menni dolgok, ahogy mi terveztünk. Tehát újra, miért is tervezünk? Azért, mert ha nem tervezünk, akkor a fontos dolgok az életünkben nem fognak bekerülni az életünkben. Nem fognak bekerülni a kosarunkban. Azért nem fognak bekerülni a kosarunkban a fontos dolgok, mert a sürgős dolgok mindig kiűzi. Mindig fogunk csinálni a sürgős dolgokat, és nem lesz idő a fontos dolgokra. Tehát a tervezésben az első feladat az különböztetni a sürgős dolgok a fontos dolgoktól. Amerikában volt egy kis könyvecske, amely nagyon-nagyon népszerű lett, The Tyranny of the Urgent. Tehát szabaduljunk meg a sürgősség zsarnokságtól. Ugye a sürgős dolgok azok mint egy zsarnok. Nem engedi, hogy csináljunk a fontos dolgokat az életünkben. Tehát nem olyan könnyű különböztetni fontos dolgok a sürgős dolgoktól. Próbáljunk ezt ki. Jó, nézzük meg, hogy ez hogy néz ki. Melyik a fontos és melyik a sürgős dolgok? Orvoshoz menni, a patikába gyógyszert venni. Fontos vagy sürgős? Fontos? Ne. Attól függ, hogy hogy vagy, igen, mint én. Élelmiszert venni, tejet, kenyér. Fontos vagy sürgős? Számlákat kifizetni. Fontos, sürgős. Nem olyan könnyű ez, ugye? Olvasni egy jó könyvet. Fontos, ugye? Ez fontos. Segíteni a kislányomnak a házi feladatával. Fontos vagy sürgős? Lehet, hogy mind a kettő, ugye? Visszahívni embereket, aki hívott téged. E-maileket írni. Beszélni egy jó baráttal, családtaggal. Fontos, ugye? Nagyon fontos. Feltakarni az íróasztalon, vagy a szobát. Feltakarni, vagy kitakarni? Hogy mit csinálsz az íróasztaloddal, Zsi? Segít. Kitakarod? Rendet rakom. Jaj. Oké. Rossz, igen. Most hogy lehet különböztetni fontos dolgok a sürgős dolgoktól? A sürgős dolgok nem lehet későbbre tenni. Sürgős dolgok nem lehet későbbre tenni. Orvoshoz menni, élelmiszer venni, e-maileket írni, számlákat kifizetni. Nem lehet később tenni. Most kell csinálni. De a fontos dolgok, ami jellemző fontos dolgok, hogy azok mindig későbbre lehet tenni. Ugye? Mindig később lehet ráérek beszélni egy baráttal, vagy egy családtaggal. Ugye? Mindig később lehet mondjuk Bibliát olvasni. És imádkozni. Ugye ez majd ráér. Vagy nyelvet tanulni. Vagy szabadságra menni. Ezek a dolgok valahogy félreteszünk. És a sürgős dolgokat beteszünk a kosarunkban, és valahogy sose érünk oda, hogy ezek a fontos dolgokat csinálunk. Tehát végül is erről van szó a mai napunkon, hogy hogyan tudunk tervezni az életünket, hogy a fontos dolgokra előre helyezünk. És van idő csinálni a fontos dolgokat. Hogyan tudunk eldönteni, hogy valójában mik a fontos dolgok az életünkben? Ez az egyik témánk. Hogyan tudunk tervezni, hogy ezeket bekerüljenek az életünkben, és a sürgős dolgok nem űzi őket ki. Tehát amit szeretnék csinálni veletek, az 5 ponton keresztül szeretnék feldolgozni ezeket a time management elveket. És amit szeretnék csinálni, hogy alkalmazni ezeket az én életemre, nem azért, mert szeretek magamról beszélni, igazából nem szeretek magamról beszélni egyáltalán, de egy kicsit bele fogtok látni az én 2010-es terveimben, a februári terveimben, ami van előttünk, és hogy lássatok egy pár dolgot az én életemről, de az a lényege, hogy tudok illusztrálni ezeket a nagyon fontos elveket. Jó? És akkor mindenki tudja ezt alkalmazni a saját életére nézve. Tehát, nézzük ezt meg. Tudnunk kell, az első az, hogy tudnunk kell, hogy mi a cél az életnek? Mi a cél az életnek? Ez a keresztény alap a tervezésnek. Ezt nem fogod látni a világi time management könyvekben. De valójában itt kezdődik a tervezés. És nem véletlenül, hogy Rick Warrennak a könyve nagyon-nagyon népszerű volt. Az volt a címe, hogy a céltudatos élet, ugye? A céltudatos élet. És nem csak keresztényeknek volt népszerű Amerikában, itt is Magyarországon le van fordítva, de nagyon sokan vették. És ez a könyv segítette az embereknek különböztetni a programteli élet a céltudatos élettől. Nagy különbség van. Ugye minden két élet, mindenki sok-sok mindent csinál, de az egyik egy céltudatos élet. Tehát a lényege az, hogy minden, amit csinálunk, oka van. Minden, amit csinálunk, annak oka van. Azt a könyvet is írt, hogy a céltudatos gyülekezet. Igen, hogy a gyülekezet, amikor szervezi egy programot, tudja mondani, hogy miért szerveztük ezt a programot. Tehát mi a cél az életnek? A Westminster KT-nak az első kérdés, mi a cél az életnek? Istent dicsőíteni és örülni a vele való kapcsolatban. Okay, mit jelent ez a választ, amit puritánok, teológusok adtak nekünk több mint 400 év ezelőtt? Ez egy csodálatos válasz, csak nézzük meg, hogy ez hogy néz ki. Tehát mit jelent Istent dicsőíteni és örülni a vele való kapcsolatban? Hogy az életünk arra szól, hogy szolgáljunk Istent, dicsőíteni Istent, szolgáljunk Istent és szolgáljunk másokat, és ez egy nagyon fontos szó, és, mert az életünknek van egy kettős cél, szolgáljunk Istent és másokat, és élvezünk a pihenést. Élvezünk a közösséget. Élvezünk egymással lenni. Gyönyörködünk az evangéliumban. Mi az, amit Isten tett, értem, velem? Gyönyörködni abban, hogy kicsoda Isten, őt imádni, tehát pihenni, megnyugodni Istenben. Ez az egyik cél az életünk, és őt szolgálni. Tehát ez az élet ritmussal. Szolgálunk és ünnepelünk. Isten hogy mondta ezt Fáraónak, ugye? Hány csapás adott az Egyiptomnak, és mindig azt mondta, hogy engedd el az én népemet! Hogy mondta ezt? Bocsásd el a népemet! És? Hogy engem szolgáljanak. Nagyon sokszor mondta, minimum 10-szer, ugye, mert 10 csapás volt. Bocsásd el az én népemet, hogy engem imádjanak. És több szavakat ott használ. De a lényege az, hogy Gödör István, de szabad vagy, hogy szolgáljál. Az életünk arra szól, hogy mi szabadok vagyunk. Tudunk gyönyörködni Istenben. Szabadok vagyunk Jézus Krisztusban. Hogy szolgáljunk. Nincsen ilyen antinomizmus, vagy szabadosság. Most csinálhatok, amit akarok, dehogy is. Isten azt mondja, kihívtam az én népemet magamhoz, hogy engem szolgáljanak. Jó? Amit azt jelenti, hogy nem fér bele az én életemben, hogy keressek az én saját ambíciójaimat, ugye? Hogy híres akarok lenni, és gazdag akarok lenni, hogy akarom, hogy az emberek szolgáljanak engem. Nem fér bele. Mert az élet egy szolgálat. Az élet egy szolgálat. Az, ami nekünk nem szabad felejteni. Tehát ezek a dolgok nem is kísértések. Ezek beletegyem az én kosaromban? A pénz? A hatalom? Nem fér bele. Nem fér bele. Ez már kizárja. Tehát ez az alap a tervezésünknek. A másik az, hogy tudnom kell, hogy mi a cél az én életemnek. Mi az én életemnek a célja? Magyarul, Isten hogy szeretne, hogy szolgáljam őt? Isten hogy szeretne, hogy szolgáljam őt? Úgy lehet ezt kideríteni, hogy felteszünk egy pár kérdést magunknak, hogy milyen lelki ajándékokat kaptam, ugye? Milyen talentumjaim vannak, és ez olyan nehéz kitalálni. Mi az, amit szeretsz csinálni? Tényleg, mi az, amit szeretsz csinálni? Mi az, amit azt mondod, hogy én ezt jól csinálom? Ezt szoktam csinálni. Örülök, hogy ezt tudom csinálni. Mi az, amit mások mondták, hogy hú, Levi, ez jól megy neked, ugye? És ennyi. Nem kell bonyolultan, hogy mi az én lelkére Jánikom, és csinálok egy tesztet, és kipipálom 140 kérdést, és beadom. Tehogy is. Mi az, amit szeretsz csinálni? Milyen tehetségeid vannak? Minek örülsz? Milyen vágyaid vannak? Isten mindenkinek adott talentumjai. Ugye az Isten képmására vagyunk teremtve, amit azt jelenti, hogy mindannyiunk értékesek vagyunk. Mindannyiunk egyéniek vagyunk, ugye? Csak egy Suhai Judit van ezen a világon, ugye? Nincs több. Amerikában nincs Suhai Judit, csak egy van. És nagyon értékes, és egyéni. Sokszor mi ezt nem akarunk elhinni. A Sipos Szabival beszéltem, ő beszélt az összmező unoköcsével. Mit szeretsz csinálni? Semmit. Hát mi ez, amit te szeretnél csinálni? Hát nem tudom, nem is gondolok a jövő. Ez egy ilyen tínédzser féle, ugye? És ő nem tervez, nem gondol magára, nem gondol, hogy egyéni vagy? Nem, egyáltalán nem. Ez szomorú. És az Isten igazán haragszik ilyen attitűdre, ugye? Tudunk olvasni a talentumokról, ugye? Adott valakinek 5 talentum, vagy 10 talentum, vagy 2, és az egyik elásta. És az Isten haragszik ilyenre. Vegyél tudomásul, hogy az Isten egyénileg teremtett téged, értékes vagy, adott neked egy talentum, és azt mondja, menjél, és ezzel szolgáljál. Tehát így kezdődik mindenkinek, le kell csendesedni. Mi van bennem? Az Isten engem mire teremtett? Mert tényleg egyéni és értékes vagy. Ez hogy segít minket a tervezésben? Például a zenei talentum azt nem kaptam. Ugye? És nem fogok belefektetni sok-sok pénzt, hogy egy opera énekes legyek. Vagy fogok zenélni. Hát, hogy valamikor megtanulok gitározni, de ez a max lesz, ugye? Ezek nem jutott nekem. Nem vagyok tehetséges zenéleg. Sajnos. De ez segít nekem, hogy ez kizárja, hogy én ez nem foglalkozok túl sokat. Ez nem fogom belepréselni az én kosoromban. Én nagyon-nagyon szeretem a zenét. Nagyon-nagyon fontos a zene. Nagyon értékelem. Sőt, nagyon sokat énekelek. Nagyon sokat. Nagyon szeretem a zenét. De ez nem az én profilom. Ugye? Én ezzel nem fogok sose szolgálni. Nem hiszem. Tehát mindent a szolgálat, amit vállalunk, vagy vállalok, ezen a szűrűn keresztül vállalom. Gondolkozok, hogy én milyen munkát fogok végezni, akkor én az én talentum szerint fogok végezni ezt a szolgálatot. A teológián rájöttem, hogy az Isten azokat a talentumokat adott nekem, hogy én nagyon szeretek evangelizálni. Nagyon szeretek lelki gondozni, és nagyon szeretek tanítani. Nem is annyira prédikálni, hanem tanítani. Amikor beletesznek engem a szószékba, és prédikálnom kell, és ott van az a Palázs rajtam, és így kell beszélnem, hogy úgy vagyok, mintha be vagyok zárva. De én nagyon szeretek tanítani. És amikor befejeztem a teológiát, úgy imádkoztam, hogy Uram, az egész életemen keresztül annyira szeretnék foglalkozni az evangelizációval, a lelki gondozással és a tanítással, főleg a biblika teológia. És amikor ide jöttem, pontosan azzal tudtam foglalkozni, és azóta foglalkozok ezzel a 3 témával. Szeretek az emberek közt lenni, ugye? Mert beszélhetünk a fontos dolgokról és a sürgős dolgok, de mi az, ami valójában a fontos dolgok? Az emberek, ugye? Emberek. Az a fontos. És ez is olyan szolgálatot tett engem, hogy tudok foglalkozni az emberekkel. De állandóan. És ezt szeretem csinálni. Hála az Istennek. Tehát az fontos, hogy csak azt a munkát, szolgálat vállalunk, amit az Isten ránk bízott, ugye? És Krisztus itt a mi példaképünk. 33 évesen Krisztus ott a kereszten mit mondott? Befejeztem. Befejeztem azt a munkát, amit rám bíztál. 33 évesen ő sokkal több ember tudott volna gyógyítani. Sokkal több munkát várt rá. De ő tudta, hogy ez az a munka, amit az Isten rám bízott. És befejeztem. És ne vállaljunk többet, ne rohanjunk, mint az idióták. Mert ez nem az élet, amit az Isten szánt nekünk. Vállaljunk azt, amit ő kér tőlünk. Van egy, az egyik nagy time management guru Amerikában, egy mormon. Az a neve, hogy Stephen Covey. Seven Habits of Highly Effective People. Biztos, hogy ez le van fordítva magyarul. Mindenki olvasta ezt Amerikában. És nagyon sok dolgot mondott ezen a könyvben. Legjobb széketek van. Gyertek, Dani. És ez a time management guru. Javasolom, hogy olvassátok ezt a könyv. Nagyon jó dolgok vannak benne. Csak vigyázni kell. Ugye, mert a mormonok nem keresztények. Hasonlítanak az ő világszemlélet, de nem keresztények. És azt mondja, hogy a tervezésedben, amikor az életedet nézel, kezdjél a végével. Kezdjél a haláloddal. Kezdjél, hogy ott vagy a temetéseden. És ott elhangznak ilyen beszédek, és ott beszélnek rólad. És mit fognak mondani rólad ott? Mi az, amit te szeretnél, hogy elhangozon? Hát ő mindig számítógépezett. Az a Fűtő Robi úgy szerette a számítógépet. Az internet nagyon fontos volt neki, ugye? Tehát mi az, amit szeretnél, hogy elhangozzon rólad? És kezdjél azzal. És kezdjél beépíteni az életedbe azok a dolgokat. Szerintem jó tanács. A harmadik szűrű, ami segít nekünk tervezni az életünket, és most szeretnék minél praktikusabbnak lenni, minél konkrét dolgokról beszélni. Eddig kicsit elvi volt, kicsit elvont. Nagyon fontos, hogy messziről kicsit kezdünk, de most nagyon praktikus szeretnék lenni. Tudnunk kell két dolgot az életünkben. Mik a szerepeim, vagy milyen feladatok vannak nekem? Ki vagyok én? Az az első. És a másik az, hogy mik az értékeim? Mik az értékeim? Jó? Tehát ki vagyok én, és mit értékelek? Tehát a szerepeim, ki vagyok én, Fűtő Robi, az első szerepem az, hogy én egy PMI misszionáris lelkész vagyok. Én egy misszionáris lelkész vagyok. És mi a fő elv, vagy érték, amit irányíti ezt a szerepem? Az, hogy ha ők küldtek engem mondjuk Afrikában, a pusztában valahol, akkor biztos én egy gyülekezetet plántoltam volna. Mint Keszély Krisztián, aki egy orvos. Én egy kis gyülekezetet plántoltam volna. De ők nem küldtek engem Afrikában, küldtek engem Magyarországra. Vagy én ide akartam jönni, ugye? És a fő misszionáris elv az, hogy ha de valahova mész, ahol már az egyház létezik, már vannak élő hívők, és csinálják a szolgálatot, akkor ne kezdjél a saját munkádat végezni. Hanem az alapelv egy misszionárisnak az, hogy de ezek a keresztényekhez jössz azzal a céllel, hogy segíted őket, kiegészíted az ő munkájukat. Tehát keresel valamilyen munkát, amit ők nem csinálnak, és ők szívesen látnák, hogy azt a munkát végzel. És nem azzal a szándékkal jössz, hogy majd én megmutatom nektek, hogy kell csinálni, és felveszed a versenyt velük. Mert annak nem fog senki örülni. Tehát az alapelv, ami mozgatja az én egész létemet, az, hogy hogyan tudok én kiegészíteni, segíteni. Majd fogunk erre visszatérni. Tehát most csak a szerepeim és az értékek. Most nem csak misszionáris vagyok, én apa vagyok, ugye? És fér vagyok. Fér vagyok és daddy. És nekem van egy 10 éves lányom és egy 8 éves lányom. És nekünk van egy fűtő család alapelvek. 10 alapelv. Ugye? Tervezünk, hogy mi milyen családok szeretnénk. Mi az, amit mi azt mondjuk, hogy fontos? Most nem sorolom fel az összes 10-et, de egy párat elmondom nektek. Például nekünk fontos, hogy legyen ilyen biblia olvasás idő a gyerekekkel. Legyen olyan idő, ahol tudunk imádkozni velünk. Ez egy fontos dolog, és olyan könnyen lehet a háttérben szorítani, és nem érünk rá, ugye? mert olyan sok sürgős, fontos programok vannak, fuvolórára vinni, stb. De azt mondjuk, hogy ez fontos. Ez egy érték nekünk. Olyan család akarunk lenni, hogy szeretjük a vendégeket, hogy állandóan akarunk hívni embereket hozzánk, hogy a gyerekek úgy nőjenek fel, hogy mindig voltak vendégek az asztalnál. És legyünk olyan család, ahol mindig van idő beszélgetni egymással. Kell tervezni időt beszélgetni? Hogyne? Hogyne? Mert ha csak felpakolod az idő, ugye 8-9, ezt fogunk csinálni, be kell tervezni, hogy akarunk időt, hogy csak beszélgessünk egymással. Oké, majd fogunk ezeket erre visszatérni, csak ezek nincsenek írva gránitban. Azzal van ez a fűtőcsalád 10 érték, de ezek változnak is, ahogy a gyerekek nőnek föl. Ugye, ami fontosabb az előbb, az most nem annyira fontos. Oké, másik dolog, gyülekezeti tag vagyok. Gyülekezeti tag vagyok. És ebben a gyülekezetben misszióbizottság tag vagyok. De hát miért vállaltam ezt a misszióbizottság tag? Azért, mert a gyülekezetben élni az életünket, az egy nagyon fontos érték. Én nagyon ellen vagyok az individuális kereszténység, ugye? Az Isten azt mondja, hogy ti vagytok az én népeim, és ő gyülekezetben gondolkozott. Az Istennek a tervében fontos a gyülekezet. Ez nem gyülekezet, ez szabad szombat. Ugye? Mit csinálunk itt? Majd fogunk erről beszélni. De nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki, aki ide jön, neki van egy otthonok. Hogy jársz valamilyen gyülekezethez. Neked van közösséged. A mi gyülekezetünk az a mi közösségünk. Ott van a legjobb barátaink. Nagyon jól érezünk magunkat. Ugye? Nem vagyunk egyedül. Az Isten néphez tartozunk. Még az ötödik szerepem az, hogy ugye az én eredeti családomnak a tagja vagyok, ugye? De én az apukámnak a fia vagyok, a testvéremnek a testvére, tehát ott is vannak szerepeim, amit igenis fontos, és ápolom azok a kapcsolatokat. Az ötödik, szomszéd vagyok, ugye? Lakok az Arany János utcában, Bíatorbágyon, és fontos az a kis közösség, az utcai közösség. És ott is, ugye, képviselem Istent azon az utcán. Tehát ezek a szerepeim. Most, ezek a szerepeim, ezek meghatározzák, hogy mik az értékeim. Mit fogok én csinálni? Okay? Miért csinálom azt, amit csinálok? De most még nem jutottunk a tervezéshez, ugye? Eddig csak elmélkedtünk. Oké, ez az, ami fontos. Mert ez az én szerepem. És mert fontos, ezt beszeretném tenni ebben az Ocean kosárban. Ez muszáj, hogy ez beleférjen. Most a negyedik szűrő, ami segít tervezni az életünket, az, hogy mik lesznek a prioritások az életedben. Mi a fontossági sorrend? Hogyan fogod megvalósítani ezek az értékeket? Tehát minél konkrétabban kell leírni a terveidet. Tehát menjünk vissza az én szerepeimhez, az én értékeimhez, és akkor az hogy fog megvalósulni? Hogy fog ez kinézni? Tehát, amikor Magyarországra jöttem 10 év ezelőtt, mi volt az én értékem? Kiegészítek és segítek. Hogy nézett ki az első 5 év Magyarországon? Ahova hívták engem, Robi, gyere, szolgáljál Nyíregyházán. Jó, megyek Nyíregyházán, és jártam az országot, és a feleségem nagyon örült, ugye? Ott volt a két kicsi gyerek, mész meg itt, megyek, igen. Mikor jössz? Hát nem tudom, késő este valamikor. És káosz volt, nem tudtunk tervezni. Úgy éreztem, mint egy vállalkozó, hogy 2 hét múlva lesz munkám, vagy nem lesz munkám, ugye? Hát nem tudom, itt még nincsen semmi leírva naplom, 2 hét múlva rohanok egész nap, minden nap. Mert nagyon nehezen lehetett betervezni, hogy mi lesz jövő hónapban. Sokszor nem volt semmi, és sokszor mentük, mint az őrült. Mert csak az volt az egyetlen érv, hogy próbálok segíteni, és kiegészíteni. Nem volt elég. Tehát, ami történt az, hogy Felvettem a kapcsolat a Biblia szövetséggel, és felvettem a kapcsolat a Biblia házasságomnó szolgált, az itteni keresztényekkel. És kérdeztem, hogy hogyan tudok segíteni. Először irányították engem Pálhegyi Ferenchez, hogy kell segíteni a családokat, a házasságokat. Nagyon romok állapotban van. Azóta megoldottunk mindent, és nagyon jó. De akkor ilyen házassági konferenciát nyáron szerveztek, rengeteg konferenciák. És a Biblia Szövetségben kezdtem tanítani. Kezdtem tanítani a biblika teológiát. Kezdtem tanítani az evangelizáció. Kezdtem tanítani a lelki gondozás. Amikor kezdtem tanítani 10 évvel ezelőtt, akkor 6 diákunk volt. 6! Hú, szuper! Pécerre jártunk, körülbelül 15 tanár volt, de 6 diák legalább, ugye? Ez ilyen bentlogásos iskola. Ági, hol vagy? Édes Ági. Ági volt az egyik diákot. És nagyon jó volt az a légkör, ugye? Csak ez egy bentlogásos, egyéves program. Mi azt mondjuk, hogy ki kellene innen menni és menni a gyülekezetekhez. És azóta menjünk a gyülekezetekhez, és hála az Istennek, az első bibliai iskola tanfolyam Békés megyében kezdődött ma. És a különböző gyülekezetekből összejöttek az emberek Békés megyén, és hányan lesznek? 80-an. 80-an. A Szabi most tanítja őket. Akarom felhívni, hogy hogy vagy? Hűság. De most több mint 400 diák van összesen. És jövőre úgy néz ki, hogy több mint 500 lesz. Hála az Istennek, ugye? Ez egy kis terv, ez egy kis álom. És az Isten adja víz ennek a kis magnak. És a Biblia Szövetséget ezzel a három tantárgyal próbálok, igyekszek segíteni. A Biblia házasság gondoló szolgálatban csináljuk lelki gondozás és házasságkonferenciák, stb. De itt voltunk egy darabig, és körülnéztem, és senki nem foglalkozott az egyedülállókkal. És egyre több az egyedülálló. És gondoltam, hogy amikor megérkeztünk, kellene csinálni, nem úgy gondolkoztam, véletlenül előjött, hogy csináljunk egy filmklubot. Most már 10 éve csináljunk ezt a filmklubot. 130 alkalom volt már. És az Isten adja a növekedés ennek a szolgálnak. Nagyon sok egyedülálló fiatalok jönnek a filmklubra, hogy tudunk beszélni. És úgy örültem neki a filmklubnak, és a filmklubból kinőtt ez a szabadszombat program. Mert Walter Nietzsche csinál egy egyedülálló szolgálat Németországban, és ő nagyon biztatott engem. Csinálja itt Magyarországon is. Mert senki nem foglalkozik a szinglik, az egyedülállókkal. És akkor csináltuk egy szabadszombat, nem német módra, magyar módra. És én úgy annyira hálás vagyok Istennek, hogy hozza a fiatalok, hozza az egyedülállókat. És ez egy olyan szolgálat, ahol nem versenyezünk senkivel. Ez egy olyan szolgálat, ahol cserikálmán is hálás, ugye? Valaki foglalkozik az egyedülállókkal. Hála Istennek! Ez nem gyülekezet, ez egy hely, ahol különböző gyülekezetekből jöhetnek a fiatalok, az egyedülállók. Tehát az Isten vezet minket ezek a szolgálatokban. A másik szolgálat, amit csinálok, ami kiegészít vagy segít, az, hogy könyveket fordítsuk le. Körülbelül az a terv, hogy egy könyvet per év fordítjuk le. És mindig csak fontos teológia könyvek. Lehet, hogy valaki azt mondja, hát az a vissza a kezetek, ez kicsit száraz. Nagyon fontos az a könyv. Nagyon fontos. Vagy a Doriáninak a könyvei. Minden könyv, amit fordítjuk le, nagyon fontos. Vagy a feleségem. Az az ő cél, hogy segíteni a zenei világot felújítani. Az Isten adta neki először egy kórus Nagyvárad téren, nagyon megáldotta, csináltak egy karácsonyi CD, most van egy kórus Bietorbágyan, 40 felnőtt van, és most tegnap pénteken elindította a gyerekkórus, és most majdnem 20 gyerek jár a gyerekkórusban. És Tini állandóan fordít új éneket, és a nagyon szép irányba halad a zenével. De hát, amit azt jelenti, hogy ezek lesznek a prioritások. Itt van egy kicsit hús ezek a száraz csontokra, ugye? Tehát mik a szerepeim, mik az értékeim, és ezek az értékek hogy fognak megvalósulni? Más lesz mindenkinek, ugye? Tehát ezek a célok és prioritások. De most jön az ötödik és az utolsó lépés a tervezés és igazából itt van az időbeosztás. Eddig nem beszéltünk az időbeosztásról, csak a tervezésről. Bocsánat, hogy ezt szopogatom, meg vagyok fázva azért. Az ötödik kérdés arra szól, hogy mikor fogod ezeket csinálni. Mikor fogod ezeket csinálni? Tehát megvannak a konkrét tervek, fogok tanítani a bibliaiskolában. Jó, mikor fogod ezeket csinálni? Be kell írni a naplódban. Éves, havi, heti, napi szinten. És itt kezdődik az igazi időbeosztás. Nem könnyű. Hogy mutassam nektek, hogy néz ki az én 2010-es programom, és a februári naplomat, jó? Hogy lássatok, hogy én nem vagyok profi ebben a tervezésben, nem szeretek sok időt foglalkozni, de nagyon-nagyon fontos, és nekem ez elég, ez megfelel nekem. És szeretnék csak mutatni nektek, hogy hogyan tudjátok a saját életek kicsit rendszerben tartani. Nem tudom, hogy mennyire látjátok ezt. Nem is baj, hogy nem látjátok. De nekem van egy naplom, én A4-es, én még nem jutottam arra a nagy technológiáról, hogy minden beírtam a számítógépben. Nem szeretek számítógépezni, inkább a papír és a toll. Lehet, hogy ez egy jel, hogy öreg vagyok, nem tudom, de szeretem a papír és a toll. És ott minden év elején, január legelején, vagy december végén már kezdem tervezni az egész évemet. És lehet, hogy ez egy nap, lehet, hogy egy pár óra, lehet, hogy egy hétvégi. Elvonulok, imádkozok, elcsendesedek, és egy A4-esen, amit nézem, hogy hol van a táskám, ott hátul van a táskám, ha kinyitod a naplomat, ez mindig ezt látom, ezt a csúnya darab papírt, mindig ott van előttem. Minden nap látom. És le van írva mindent, amit vonatkozik 2010-re. Minél többet próbálom rátenni arra az egy A4-esre. Például a bal oldalán ott vannak az alkalmak, amit fogok tanítani a bibliaiskolában. Másik oldalán ott vannak az össze, és azok mind szombatnapok, ami 8 óra tanítás, és itt van ez a szabad szombat, ezek is szombati program, és az összes szombatok, ahol fogok tanítani, valahol menni, az éves szinten le van írva, és akkor átteszem a naplomra, a konkrét dátumokra. Hogy mondjam valamit másik, amit az, hogy tudom, hogy Magyarországon nem annyira fontos az évtizedek, ugye? Most befejeztük az első 10 év 2000-re. És nem is hallottam semmit itt Magyarországon, az emberek beszélni az első 10 év Magyarországon. De Amerikában ugye voltak a 60-as évesek, a 70-es évesek, a 80-as évesek, és ezek fontosabb nekünk. És érdemes 10 évesekben gondolkozni. Mi az, amit most nagyon fontos ebben a 10 évben? És lehet, hogy később nem lesz fontos, ugye? Például az én gyermekeim, 10 éves és 8 évesek. Ők most szeretnek velünk lenni, ugye? Most akarnak velünk nyaralni. 10 év múlva? Nem biztos. Ugye? Menjetek, öregek! Most akarnak velünk lenni. És ezt tudomásul kell venni. Most kell beépíteni őket az én naplomban. Nem később. Később az már késő. És sokszor az ember akkor kezd tervezni, mert észrevette, hogy a fontos dolgok, hogy valahogy sose jutottam oda, hogy csinálom a fontos dolgokat, ugye? Amikor az ember lebetegszik, vagy valaki meghal, akkor csendesedik el, hát azt kellett volna csinálnom. Tehát be kell építeni ezek a dolgokat az életünkben. Tehát hagyj mondjam csak egy pár dolgot, amit láttok itt, vagy majdnem láttok erre az én 2010-es programra, hogy sok mindent, ha nem tervezünk be, akkor nem lesz. Tehát, amit történik, az, hogy a legfelső mondat, ahol van egy csillag, az nagyon fontos, az, hogy szeretnék írni egy könyvet a nem keresztényeknek, ami ilyen 100 oldalas, ahol egy nem keresztény szívesen fölvenne, és hogy miről szól a keresztény hit. Mert igazán én csak ismerem egy könyvet, amit a John Stott írt, basic Christianity, valaki más, lehet, hogy más ismertek könyveket, de nagyon kevés könyv keresztényektől vannak írva, nem keresztények felé. És az a tervem, hogy írok ezt a könyvet. Most mikor szeretnék írni ezt a könyvet? Hát tudom, hogy körülbelül áprilisban négyszer vagy ötször fogok tanítani az evangelizációra. És felkészülni arról az alkalomokra, itt leírtam, hogy mik azok a könyveket 2010-ben szeretnék olvasni. Mik azok a nagyon fontos könyveket. És körülbelül 10 könyv leírtam, amit azt mondom, hogy nagyon fontos, amikor felkészülök az evangelizáció képzésre, hogy ez nagyon fontos anyag, beletegyem az anyagomban, amikor tanítok. De amikor tanítottam, abból szeretnék írni. Ugye? És azért tervezem, hogy körülbelül szeptemberben akkor fogok elvonulni és írni ezt a könyvet. És ez ugyanez a szabad szombatra. Senki ne gondolja, hogy én csak ide kiállok, és elmondok dolgot. Ugye fel kell készülni, ugye? Olvasni kell, és itt van ezek a könyvek. Fogunk beszélni a szenvedésről. Ez egyik téma. Vagy a zenéről. Már ki vannak téve azok a könyveket, ami díjakat kapott. Legjobb könyv a szenvedésről. Nekem vannak ezek a legjobb könyveket. És fogom ezeket olvasni, és úgy felkészülni ezek a programokra. Tehát csak ezt csak mondom, hogy miről szól az én egész életem, hogy szeretnék elindítani egy keresztkérdés sorozatot a gyülekezetünkben. Akkor az is tudom, hogy akkor szeptemberre kerül sor az a sorozat. És akkor tervez, hogy fogom ezt betenni a naplomban. Vagy az is kell betenni a nyári szabadság, ugye? Lehet, hogy ti úgy vagytok, hogy a munkahely, nem tudom, ti tudtok eldönteni, hogy mikor akartok menni szabadságra, vagy a munkahely ezt megmondja, hát a pedagógus vagy, akkor az könnyű. De nekem nincsen főnököm. Nekem kell betenni azok a dátumokat, hogy mikor lesz szabadság, mikor fogunk menni a gyerekekkel. És akkor, tehát körülbelül így néz ki az éves tervezésem. Például itt van ez egy kis valami, Veszprém, tavasz. Amit azt jelenti, hogy most tavasz Veszprémbe járok havonta prédikálni. De ez volt az egyik legfontosabb dolog, november és decemberben felkészülni erről a sorozatról. Nekem sokat kellett olvasnom, hogy készek legyek erről prédikálni. Most, amit szeretném most csinálni veletek, hogy így néz ki az én éves tervezésem, de nézzük meg a havi tervezés. Ez egy kicsit jobban néz ki. A lényege itt, hogy lássatok a színeket. Ott van a piros, a zöld és a kék. Majd azt jelenti, hogy február most kezdődik, és ez az napoló az elég üres, ugye nincs itt semmi. De ez hamarosan betelik, de a színeket véd engem. Amikor valaki, hogy nem tudnál ide jönni, tartani egy előadást, ránézek, nem, mert a gyerekekkel vagyok. Most nem fogom neki mondani, hogy a gyerekekkel vagyok, mert az van, jaj, a gyerekekkel vagy, ez milyen misszionáris. Tehát ahol piros csíkot látsz, ott vagyok Hajni és Csengével esteként. Mert azt mondtuk, hogy a bibliaolvasás és az imádság az fontos. Azt jelenti, hogy azon az estéken én otthon vagyok. Mert ha én igent mondok valakinek, akkor az ugyanaz, hogy én nemet mondok Hani és Csenginek, és Tininek. Tehát a piros előre terveztem. Ezen az éjszakánk, és szeretnék háromszor vagy négyszer hetente otthon lenni velük. Vagy vacsoránál olvasom a Bibliát nekik, vagy vacsora után olvasunk a Bibliát, imádkozunk, és akkor legyen idő beszélni. Lefektetjük a gyerekeket, és az a cél, hogy Tini és én utána beszélünk. Tehát a piros az nagyon fontos, mintha gránitban lenne. A kék éppen februárban csak egy van, de a kék arra szól, hogy fontos, hogy én tanár vagyok a Biblia iskolában, és a tanárok Sipos Szabi, Suhaj Gyuri, Csapkovics Berzi, és mi négyen hetente ide jövünk, és fent az irodában együtt vagyunk. És próbáljunk ezt betervezni, hogy minden héten, kedden, 14:30 találkozunk, 17:30. Beszélünk és imádkozunk. Nagyon fontos, hogy a diákok hoznak fel fontos kérdéseket, és megbeszélnek. Nagyon fontos, hogy nekünk az egység. Most ez jó hangzik, ugye? Kijelöltem. Megbeszéltünk. Ked, 2:30, ez a mi időnk. Csak a Szabi, aki kértem, hogy gyere, költözél ki Bíatorbágyra hozzánk, mert nagyon fontos a közösség, terveznünk kell a közösség, és hál' Isten kiköltözött hozzánk, hogy ő nehezen tudja adni magát, hogy minden kedden 2:30-kor találkozunk, ugye? Neki nehezen tudja átállni erről a rendre. Miért? Mert ő szeret bejönni Bíatorbágyról, amikor ő megy a teológiához találkozni a teológusokkal kedd este 6 órakor, ugye, Dorian? Csak a teológiánál olyan nagy káosz van, hogy ők sose tudnak, hogy hát nem tudom, hogy mikor fogunk rájönni ezen a héten, lehet, hogy szerda, lehet, hogy csütörtök, nem tudom. És amiatt a Szabi nem tudja befixelni konkrétan, hogy igen, 2:30-kor kedden. Sokszor csúszik csütörtökre, ugye? Most, de hát azt akarom mondani, hogy lehet tervezni, csak nem tervezel a saját életedet, mi más emberektől függünk. Tehát, mert káosz van a teológián, ugye Zsolt? Akkor ez befolyásol Szabinak az élet, ami befolyásol az én életem, ugye? Nekem, én bejövök Bíatorbágyra erről a találkozásra, és az én napom, amit én kijelöltem a lelki gondozásra, az ked. Én szoktam beszélni emberekkel minden ked, vagy 2:30 előtt, vagy 5:30 után. És ez fix. Miért fix? Mert ha nem fixelem le, akkor én állandóan rohangálok, ami jó esik az embereknek. Felhívnak ezen, tudunk valamikor találkozni? Igen, kedden. Csütörtökön nem érek rá. Kemény? Hát igen, kemény. Mert ha nem csinálom így, akkor össze-vissza vagyok. Sokszor történik, ide bejövök, ked, találkozni valakivel lelki gondozása, de a Szabiék nem tudták úgy beszélni, és én csak erről az egy beszélgetésre jöttem be Bíatorbágyra, és visszamegyek. És egy kicsit frusztráló néha, ugye? Mert az ember szeretne úgy tervezni a dolgot, hogy legyen rend. Én nagyon szeretek a rendet. Csak vigyázzunk, hogy mi túlságosan ragaszkodunk a saját, ugye, vágyainkhoz, a saját rendünkhez. De az elv az, hogy legyen rend. Legyen rend az életünkben. Például az a zöld csík, amit látok ott. Próbáltam most behozni a misszió bizottság a gyülekezetnek, hogy a misszió bizottság ne össze-vissza találkozunk, amikor jó esik. Nem, minden hónapnak az utolsó szerde este találkozunk. És mindenki tudja leírni ezt a 10 dátumot az ő naplóban, és mindenki tud így tervezni. Mert ha nem így van, akkor megint csak káosz van. De hát ez arra szól, amit mondtam az előbb. Terveznünk kell az életünket, én egy havi naplóval dolgozok. Nem tudom, hogy vannak itt, aki hetente látják az életüket. Nekem nem elég egy hetet látni, nekem kell látni egy hónapot. Amerikában az emberek általában hetekben terveznek. A magyar ember azt látom, hogy inkább hónapokban gondolkozik. De mondtam, hogy Amerikában vannak olyan emberek, ahol ez az egy oldal nem elég az ő egy napnak. Olyan sok mindent terveznek az életükben, hogy hihetetlen. Kicsit gusztustalan. De itt leírom, hogy mik lesznek a fontos dolgok, és mik lesznek a sürgős dolgok. Például februárban fontos dolgok olvasni egy könyvet gyereknevelésre. Egyre többen kérnek tőlem, hogy tartsak előadást gyereknevelésre. Mit mondjak? Tanulnom kell, olvasnom kell. Én igyekszem csinálni otthon, amilyen jó csinálom, de nem annyira jó csinálom. Tehát ezzel kicsit is azt hiszem, hogy tudnánk befejezni, de ha vannak kérdéseket, szívesen fogadom kérdéseket. Hadd fejezem be ezzel a gondolattal, hogy az év végén legyen egy kontroll. Nagyon-nagyon fontos. Sikerült? Tényleg foglalkoztam a gyermekeimmel, vagy ez csak egy jó szándék volt? Tényleg tudtam ott lenni velük 3-4 egy héten? Tényleg tudtunk találkozni fél háromkor is imádkozni, vagy az csak egy jó szándék volt. Amit én csinálok magamnak, ez egyik professzor biztatott engem, és ez már 10 éve csinálom, hogy mindenhol, ahova megyek szolgálni, mondjuk ez a szabadszombat, akkor bekerül egy listán, mint tudom én, január 30, 2010, milyen program volt szabadszombat, mikor és mit szolgáltam. És hogy felkerül az év végén egy egész lista. És ez biztat engem, ez erősít engem. Mert sokszor ugye jön a sátán, hát a de életed, mit csinálsz itt Magyarországon? Menj vissza Amerikában, mit hagytad magadat? Úgy se érdemes ezt csinálni. És amikor ránézem arra a listára az év végén, ide is mentem, az is nagyon jó volt. Hála az Istennek! Ugye? Az olyan nagy háladás ad az én szívemre, hogy Uram, végig voltál velem, hűséges voltál, és megáldottál engem és másokat rajtam keresztül. Köszönöm szépen. És akkor egy kontroll van. Túl sokat vállaltam, akkor vigyázni kell a jövő évre. Az egyik év kezdtem egy listát, hány embernek nemet mondtam. És akkor oda tudtam adni egy tűnének, nézd meg, ezek az emberek nemet mondtam neki. De kell kontroll az életünkben. Jó?